Isten tiszteltünket, tehát én énekeljük a 202-es számú éneket, és abból az első három verset, tehát 202-es, veled járok.
Járok üdvözítőm, Krisztus odalépésem, bármi úton vezetsz végig, veled járok, mesterem. Drága véred éltem hullott, ez az üdvöm jól tudom. Tiéd éltem véregáján, veled járok Jézusom. Vezess engem rögös úton, vezess bátran népet arnyomodva, veled járok, mesterem. Drága véred éltem múlott, ez az üdvöm jól tudom. Tiéd éltem véred árán, veled járok, Jézusom. Hogyha súlyos próbát érnek, gonosztámad ellenem, mindezt már te elszenvedted, veled járok, mesterem. Drága véred éltem múlott, ez az üdvöm jól tudom. Tiéd éltem véred árán, veled járok, Jézusom.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk együtt. Köszönjük, hogy mere tartozhatunk abban a nagy családban, ami az Adventista Egyház. Bocsáss meg nekünk, ha sokszor meglátjuk a hibákat is, de emberekből áll ez a közösség. Urunk, azért könyörgünk, hogy túl tudjuk magunkat ezen tenni, és te rád szegezzük a mi tekintetünket, mert te vagy a mi mesterünk. Urunk, eléd visszük a mi életünket, mindannyiunk életét, te látod a örömeinket, bánatainkat, te légy a mi vigasztalunk. Urunk, gyülekezetünk tagjai közül Sinkó Zsuzsáért imádkozunk, aki ennek a közösségnek a gyermeke volt, most másutt vállalt szolgálatot, de kérünk, hogy az a szeretet vegye körül ott is, ahol, ahogy mi szerettük őt, és adj erőt a szolgálatok elvégzéséhez. Áld meg őt, Uram, mindenben. Az adventista könyvkiadásért is imádkozunk, illetve az múlt héten volt, most a Magyarországi Globális Misszióért, majd Szombathelyen Szilvási Csabáért, Szerencsén Kormos Erikért, és a nyugdíjas munkatársak közül Zágonyi Tibornéért. Urunk, áld meg a missziót, benne dolgozó embereket, és ezeket a lelkészeket, hogy az ő munkájukat teljes szívvel tudják ellátni. Kérünk, hogy szentelkedd el, légy itt továbbra is közöttünk, és segíts, hogy az ige, ami elhangzik, azt be tudjuk építeni a mi szívünkbe. Így áld meg mindannyiunkat, Jézus nevében kértünk. Amen.
Amen.
Tornácaiban dicséretekkel, menjetek be kapuim hálaadással. Tornácaiban dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyeme, és hűsége megmarad mindörökkel. Mert jó az Úr örökké való kegyeme, való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre.
Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy miképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van. Mert ha a készség megvan, az szerint kedves az, amilyen kinek-kinek van, s nem az szerint, amilyen nincs. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint. E mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását. Hogy amazoknak bőségé is pótolhassa a ti fogyatkozásokkal, hogy így egyenlőség legyen. Mindenható Teremtő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te hordozol minket napról napra, és hogy te egy gondoskodó Isten vagy. Köszönjük azt, hogy adsz munkát, egészséget, és megsegítesz minket, hogy mi mindig hálával tudjunk neked áldozni. Köszönjük, hogy elhozhattuk most a tizedet és a hálaáldozatokat. Kérünk, fogad ezt szeretettel és szívesen a mi kezeinkből, és áld meg az otthon maradott részt is, hogy mi tudjuk mindig az szerint beosztani, ahogy azt a te bölcsességed is jónak látja. Köszönjük, hogy ezt te meghallgatod a mi imáinkat Jézus Krisztusunk nevéért. Amen.
Amen. Pedig szeretettel köszöntjük körünkben Ambrus Zoltán testvérünket, hallgassátok egy figyelemmel.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, hogy kimehettek oda?
Igen, jó volt. Ez igaz is be.
Ja, majd igyekszem akkor úgy.
Nyugodtan
már. Nem tudom, hogy nektek milyen érzés az, amikor egy iskolatában, egy osztályteremben vagytok. Tudjátok, előfordul. Van ez a vicc, hogy a gyereket megkérdezik, és mondja, hogy szeret iskolába járni, meg van a ne jönni, csak azt nem szeretem, mert kettő között van. Hát én nagyon szerettem régen is, amikor kettő között van, szerettem iskolába járni. Általános iskolában gimnázium, egyetem, mindegyik nagyon élmény volt, úgyhogy nagy örömmel jöttem ide az iskolaterembe, és így néztem körbe, meg visszajöttek a jó emlékek. Meg talán így nem lesz idegen, hogy hát aki ismer, az tudja, hogy én azért föl szoktam tenni kérdéseket. Szóval egy kicsit interaktív lesz. Majd meglátjuk, hogy mennyire. Azt szeretném kérdezni, hogy miről énekeltünk. Emlékeztek a kezdő ének? Hogy ez miről szólt?
Veled járok.
Igen. Jézussal járok. És?
És ha próbálkérnek, akkor...
Igen, akkor is veled járok. És ha bármi úton vezetsz engem, mindig veled megyek. Mindegy, hogy milyen az út. Amikor ezt az éneket énekeljük, és főleg eléggé sok ez a próbálkérnek, vagy nem énekeltük, hogyha Jordán sebes habja, meg az ének, akkor milyen utakra gondoltok, amire az Isten elhív? Tehát mi az, ami ugye lelki szemeitek előtt megjelenik? Mik azok az utak?
Stráda.
Keskeny út.
Keskeny út, rögös út.
Jól megvilágított.
Jól megvilágított.
Forgalommentes.
Szeretnéd.
Szabadékok.
Szeretnéd.
Igen, van, amit szeretnénk, meg van, amit tapasztalunk. Hát ehhez kapcsolódóan szeretnék most a mai témát és egy ilyen útról, vagy hogy mi is az, amit az Isten kér, hogy vele járjunk. És talán nem is az, amire először gondolnánk, tehát most nem feltétlen olyan egyértelmű szakadékokról szeretnénk beszélni, meg rögös dolgokról, amit úgy talán mindenkor így eszünkbe jut, vagy elképzelünk. És mivel nem ismerlek annyira benneteket, azért olyan témát hoztam, ami mostanában engem eléggé foglalkoztat, és így nagyon megragadott. Nyissuk is ki a Lukács evangéliumánál a Bibliánkat, és ott a 17. fejezetben Jézustól olvasunk. Jézus mondja Lukács a 17. fejezetnek a végét fogjuk olvasni. De mielőtt ezt olvassuk, csak keresétek ki a Lukács 17, és ott majd a 26. verstől fogjuk olvasni az igét. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy milyen korban élünk Biblia szerint?
Utolsó.
Olyan
szükségben,
mint
Noé.
Igen.
Szörnyű,
utolsó. Utolsó.
Igen. Miért mondjuk azt, hogy az utolsó napokban, az utolsó időkben?
Dánieli proféció is a 12-ben. Tehát az utolsó napokról ugye beszél. Mert ez a nyomorúság ideje, meg az emberi szeretetlenség leginkább.
Uh-huh. Jó, de majd itt lesz, amit olvasunk például Noé idejében is, hogy nagyon szeretetlenség volt, meg olvasom majd egy-két dolgot.
Meg a proféti idők már lejártak.
Például?
Tehát 44 után már nincs proféta időszak.
Na jó, igen.
Proféta időszakban vagyunk, onnan már nincs idő meghatározás.
Akkor miért azt mondjuk, hogy utolsó napok, mi az utolsó évek, vagy évtizedek? Vagy?
Már nem tudjuk, hogy mikor jön Elvi. Erre nem kaptunk.
Igen, de ez nagyon jó, amit mondasz, hogy 1844 van ez egyik, hogy ugye addig találunk proféciákat, és utána már nem nincsen, vagyis hogy hát azért vannak, mert mi a következő profécia 44 után? Van profécia azért.
Micsoda? Jézus visszajön.
Egyrészt Jézus visszajön, másrészt előtte még mik lesznek?
Jelek.
Ez a pozitívabbra is mondjuk, de csapások, igen. De mi az, ami ugye a késő eső is meg van ígérve. Tehát még vannak olyan dolgok, amik profétikusan, de az már mind nagyon sűrűn fog következni, egész addig, míg Jézus el nem jön. Illetve van még egy a Dániel proféciákon kívül, amit Jelenések könyve elején olvasunk, amiből tudjuk, hogy már nagyon a végén vagyunk.
A hét gyülekezet.
A hét gyülekezetből hány telt el?
Már hat.
És most vagyunk a hetedikben, a hetedik korszak, és utána már nincs több. És ezért is mondjuk azt, hogy hát az utolsó időkben élünk, és ha az utolsó időkben élünk, ugye hány év telt el már az utolsó időkből, ugye a laodicei korszakból, hány év, Satzper kb. Hány év vagyunk a laodicei korban?
Hát az van 1844-től már.
Hát nem egészen 44-től, de hát
hogy,
ti mit gondoltok?
150
év. Hát igen, szóval már 100 éve biztos.
100 éve biztos.
Tehát 100 éve biztos, hogy ebben vagyunk. Az az elég sok idő. Tehát azt tudjuk, hogy már ennek a korszaknak is már sok eltelt, tehát már eléggé a vége felé vagyunk. És nézzük meg, hogy éppen ezért Jézus mit is mond ezekről az utolsó időkről, és akkor most olvassuk fel a Lukács evangélium 17. fejezetét, és akkor ott nézzük meg a 26. verstől kezdve, és először olvassuk el a 30. versig, akinek megvan esetleg megkérhetném, hogy felolvassa. Tehát Lukács 17, 26-tól 30-ig.
És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az embernek fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, s mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiba is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, s mindenki elveszett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik.
Köszönöm szépen. Tehát itt leírja azt, hogy milyen lesz az az időszak, amikor az embernek fia megjelenik, vagyis az utolsó napok, és ezt két bibliai korszakhoz hasonlítja, amiket már nagyon jól ismerünk. Mindjárt megnézzük, hogy a Biblia mit mond ezekről a korszakokról, de még olvassuk el a 31-32. Verset, mert itt föltesz Jézus egy felkiáltást, egy figyelemfelhívást, ami nagyon érdekes szerintem. Nézzük meg tovább a 31-32. Verset, Ági, tovább olvasd meg.
Az nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, s aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére.
Uh-huh. Itt ez egy olyan érdekes betoldás, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Ne Lótra, ne az angyalokra, ne Noéra, nem tudom, hanem Lót feleségére. Ismerjük a történetet, de azért mindjárt megnézzük. Ez egy kérdés, hogy van Jézus itt miért szint, ugye felkiáltójában a végén, most ez nem tudom, hogy az eredetiben ott ez hogyan is néz ki, vagy hogy nem.
Nem tudom, hogy azért tündinek elmondjuk.
Mindjárt, mindjárt nézni azokat is, de ez egy érdekes betoldás, egy rövidke mondat, hogy emlékezzetek Lót felségére, mint hogyha Jézus itt mondja az eseményeket, itt sorban, meg elkezdi mondani, hogy aznap, aki háztető, és akkor hirtelen, mintha eszébe jutna valami, és ez a nagyon fontos, és betolja. Aztán, ha tovább olvassuk, majd fogjuk tovább olvasni, mert megint folytatja a gondolatot, de itt két gondolat közé betett valamit. Na, de először nézzük meg akkor ezt a két korszakot, a Noé napjait és a Lót napjait, és felolvassuk a Bibliából, hogy mit is ír a Bibliáról a két napról. Azért vannak képeink a fejünkben, hogy milyen is volt a Noé napjában, meg a Lót napjában. Nézzük meg először a Mózes első könyve 6. fejezetet. Itt van a Noé-nak a napjának a leírása. Tehát a Mózes első könyve 6. fejezet, és most ott nem olvassuk az első pár verset, de az is egy érdekes kérdéskör, nem csak a lényeget. Az ötödik verstől. Azt mondja itt a Biblia, hogy látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a Földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánt azért az Úr, hogy teremtette az embert a Földön, és bánkodik az ő szívében. Milyen állapotot ír le itt a Biblia, hogy milyen volt az emberiség?
Teljesen
gonosz. Az egy dolog, hogy gonosz.
A szíve gondolatának minden alkotása, tehát minden.
Tehát teljesen gonosz.
Hogy képzeljük el ezt, hogy a szív? Tehát el tudtak képzelni valakit, aki folyamatosan csak gonoszra gondol?
Ott volt Hitler. Szerintem megközelítette ezt a mértéket, hogy egy idő után jó, a kutyáját szerette, azt tudjuk.
Tehát amikor a kutyára gondoltak, már nem volt
ember. De azért 90%-ban szerintem megtudta ezt a mértéket, hogy a pusztítás és a rombolás töltötte ki a
részét. Ez mondjuk egy jó példa lehet, igen?
Tehát gyakorlatilag itt arról van szó az én értelmezésem szerint, az emberiség abszolút céltévesztett. Tehát gyakorlatilag az Isten megváltási tervét szinte elfelejtették. Tehát mivel ez nem volt képben, ezért teljesen más irányba haladtak.
Igen, ez nagyon érdekes gondolat, hogy gyakorlatilag célt tévesztettek, és itt már egy kicsit nem biztos, hogy Hitler fog majd eszembe jutni erről. De amúgy az is jó, de amikor például, hogyha most a ti gondolataitokat valaki leírná, mindent, amit gondolunk, akkor abban csak gonosz lenne?
Nem, hát
a miénkben reméljük, hogy nem. De hogyha ugyanezt megnézed, mondjuk az utcán neki jár, és még neki is van családja, nem tudom, van, akiket szeret, mégis azt gondolnánk, hogy amit leírunk, az ő gondolatait, ez mindig csak gonosz?
Nem, de itt végül is, ahogy szerintem is így kell értelmezni, hogy a Lajos mondja, tehát hogy nem csak arról van szó, tehát nem úgy gonosz, hogy most tényleg senkit se kedvel vagy valami, hanem egyszerűen úgy gonosz, hogy teljesen Isten ellen fordulnak.
Jó.
Hogy amikor a Bábel tornyát is építették.
Igen.
A teljes lázadás, tehát lázadásban vannak.
Szerintem a mondatok gyökere az indítékokba kell keresni valamilyen szinten logikót. Tehát mint a Isten a mi indítékainkat megváltoztatni, a motivációt, ez valahol mindenek a gyökere. Gondolkodásomnak is az eredőire, a motiváció, az indítékok. Még ha rosszat is tettem, de az indíték jó volt, Isten, hogy nem olyan szíve megnézi. Tehát lehet, hogy rossz jött ki a végén, de mi volt a motiváció, az indíték?
Igen.
És itt az engedetlenségről van szó tulajdonképpen.
Jó.
Mert ugye Noéról azt mondja, hogy ő engedelmes volt, mert hiszen mondta neki Isten, és ő megtette. Tehát ő volt egyedül engedelmes.
Jó, akkor térjünk át egy kicsit Noéra. Ugye azt látjuk, hogy valamilyen, itt nem ecsetel a Biblia, hogy mi volt ez a gonosz, de azt mondja, hogy gonoszak voltak, és a gondolataik is gonoszak voltak szüntelen, és erről vannak elképzeléseink. És akkor most azt látjuk, hogy...
pedig igaz.
Hogy a hetedik versben azt mondta az Úr, hogy eltörlöm az embert, akit teremtettem, és minden mást. És a nyolcadik versben, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt. És Noé elkezdő ugye a szolgálatát, ami micsoda volt?
Építi a bárkát, és mondja, Isten.
Igen, ugye nagyon fontos, hogy Noénak nem az volt a feladata, hogy építsen egy bárkát, hanem egy figyelmeztetés, nem? Hogy el fog veszni. Tehát az Isten az ő szívére helyezett egy nagyon fontos üzenetet, hogy mi fog történni?
Minden testnek vége elérkezik.
Vége lesz mindenek. Meg fogsz halni. Ezt mondja Noé, hogy eljön az idő, nem sokára meg fogsz halni. És ezért építem a bárkát, mert abba menedéket fogunk találni. És akkor Noé építeti a bárkát, és közben prédikál, és eltelik, nem tudom én, egy év, vagy két év, vagy három év, öt év, tíz év, és mit prédikál Noé, hogy mi fog történni? Vízözön. Az emberek láttak vízözön?
Nem.
Vizet nem esett.
Hát igen. És akkor
Eső sem volt.
Olyat prédikál Noé az embereknek, amit még elképzelni se tudnak. Nem csak az, hogy megtörtént hébe-hóba, hogy mi azt mondjuk, hogy a vízözön, hát kiárasztak már dolgok, cunami, stb. El tudjuk képzelni, elolvadnak a sarkok, és akkor eláraszt minden a víz. De ott olyat prédikált, ami soha nem történt meg, az emberek el se tudták képzelni. És gondoljatok bele, hogy valaki már 10 évig prédikálja ezt. És akkor az emberek gondolkoznak, hogy de várjál, hogy itt most nincsenek ilyen klímaváltozás, nem globális felmelegedés, nem látjuk, hogy olvadnának a sarkok, még csak eső se lehetett. A víz mindig a tavakban van, a folyókban. Na jó, de Noé prédikál, hát lehet ebben valami. Prédikál 20 évig. Azért gondoljatok be, hogy 20 év az már rengeteg idő. Tehát ez már felnő egy gyerek. És 20 éves kor, amikor eltelik, akkor mit gondolhatnak az emberek Noéról?
Hát, hogy nem igaz, amit mond.
Szellemi képességet csak értokában.
Nem igaz, amit mond.
Hát igen, de még akár ez is lehet, mert Noé valószínűleg értelmes ember volt.
De hát mégis egy utopisztikus dolgot kérdez.
Utopisztikus, de hogyha beszélgetsz a hétköznapokban, normális dolgokat mond.
Sok nem? Ember van, dolgot mond, de mégis nem normális, de logikusan vezeti le.
Hát, igen, de valószínűleg, hogyha elkezdenek Noéról beszélgetni, és miért beszélgettek volna a termesztéstől, vagy egyéb más dolgokról, akkor dolgos dolgokat mondott. De az, ami viszont biztos, hogy volt, az az, hogy hitelét vesztette. Ugye valaki, amit már mond, sok egészség történik, egyszerűen nem történik meg, még csak ráutaló jel sincs. És hány évig prédikált Noé?
Hát nem.
Hát azt mondjuk, hogy 120, mert előtte ugye ott van, hogy hagyom az embernek az ölelt itt 120 ideig, és erre gondoljuk, hogy Isten
azt mondta. De nem vált is írva, bocsánat.
Igen, nem vált is, most csak, hogy a Bibliából próbálja.
De a Bibliában nincs írva, hogy konkrétan hány évig. Az van írva, hogy 500 éves volt, amikor nemzi a fiakat, és 600 éves, amikor elindul.
Hát az van benne utalásként.
De a kettő között mikor?
Ugye az van benne utalásként, hogy hagyom benne a lelkemet 120 évig, és tudjuk, hogy nem 120 évig éltek utána, se az emberek, hanem ennél jóval tovább. Hogy ez azt jelentette, hogy mostantól kezdve 120 évetek van. Tehát ezt így gondoljuk, de még ha nem is 120, vagy elfogjuk, vagy nem, akkor is sok ideig építette. És gondoljátok bele, hogy ennyi ideig prédikál. Tehát ez abszolút hitelt vesztett ember. És a többiek így azt gondolják, hogy semmi értelme nincsenek. És akkor most visszatérek arra a kérdésre, hogy mi, ön hány éve prédikáljuk azt, hogy Jézus mindjárt eljön?
150.
Számoljátok utána, hogy hány éve prédikáljuk azt, hogy Jézus eljön?
84, jó.
44 előtt már.
De ugye 44-ig mondták, hogy akkor el fog jönni, akkor nem jött el, de aztán mondták, hogy csak azért nem bemen, de Jézus el fog jönni, nem sokára. És hány év, 44 óta hány év telt el?
Több
mint 200. Két. Jó, sőt, 200 még nem.
Még nem, mert 17 van, tehát.
Igen. Hát több mint 150, 173 év. Mennyire vagyunk hitelt vesztettek? Most ha belegondoltak tényleg abban, hogy már a szüleink, és nem csak az én szüleim, talán nem vagyok itt elfiatalabb, de valószínűleg már tiszteleitek is mondhatták azt, hogy nem sokára visszajön. Már én még hallottam, hogy ne házasodj meg stb. Igen,
is. Volt egy ilyen.
Hogy ennyire így benne éltek az emberek, és eltelt 173 év. És hogy mennyire vagyunk hitelesek a környezetnek, mennyire vagyunk hitelesek saját magunknak. Vajon tényleg úgy gondoljuk, hogy Jézus nem sokára visszajön, amikor már 173 éve azt mondjuk, hogy nem sokára visszajön? És tudjuk, hogy a proféciák addig tartottak, tehát ha még előtte vagyunk, akkor még lett volna, hogy nem, mert 41-ig még van esemény, és csak utána. De most már, hogy mi van ezzel az egésszel? Szóval azt látjuk, hogy itt a Noé napjaiban az történik, hogy egyszerűen Noé hitelt vesztett 120 éven keresztül, és az egy hatalmas nagy csoda, hogy Noé hit magában, hogy ezt így mondja. Elhitte ezt az egészet, és ez neki, ez tényleg komolyan az ő mindennapjához tartozott.
Mert neki az Úr mondta, tehát az Úrral olyan kapcsolata volt, hogy beszélt vele. Hát ez az, hogy nekünk már lehet, hogy csak a szülők mondták, vagy a...
Miért
vagy
és a Biblia az micsoda? Mondta.
Jó, hát a Biblia, de ott még személyesen beszélt vele az Úr. Nagy dolog lehet.
Na menjünk át a másik történetre, a Lótra. Ez pedig Mózes első könyve 19. fejezetében van. És előtte még, itt egyébként majd, amikor a Lót történetét olvassak, akkor már lesz egy kis képünk, hogy mit jelenthetett a Noé idejében a gonosz. És még előtte a 18. fejezetet csak így nagyjából elmondom, ugye ismerjük a történetet, tehát jön a két angyal Ábrahámhoz. Nem tudja Ábrahám, hogy ők angyalok először, viszont egyből, hogy meglátja, vendégül látja őket, szerez egy vendégséget, és akkor az angyalok elmondják, hogy hát fog születni fiad, megkapja az ígéretet, Sára persze nevet, és amikor Sára nevet, és utána azt mondják, hogy nevettél, na akkor lehet, hogy Ábrahámnak már elkezdett leesni, hogy ezek az Isten küldött emberei, és utána ugye az Isten szól hozzájuk, szól Ábrahámhoz, és azt mondja, hogy eltitkolhatom én, hogy mit akarok tenni. Mert ha elmondja, hogy én lemegyek Sodomába és Gomorába, mert az ő gonoszságuk fölhatott, és látszik, hogy az Isten kegyelmes, nem egyből lesültek én követ, hanem azt mondja, hogy lemegyek, hogy megnézzem. És akkor elkíséri Ábrahám, és Ott van ez a nagyon híres jelenet, amikor Ábrahám vitatkozik Istennel, hogy elindulnak 50-ről, 45-40, egész 10-ig. Ha csak 10 élek van Szodomában és Gomorrában, akkor nem tartod én meg, és végül itt megállapodnak, hogyha 10 van ott, akkor meg... 10
igaz?
10 igaz, mert 10 lélek, aki melletted van, akkor megtartja. Vajon hányan laktak Szodomában és Gomorrában? 50, 100, 30, nem tudom, de az biztos, hogy nem 100 ember, hanem 1000 emberek. Szodoma és Gomorra egy nagyon nagy város volt, egy nagyon jó létű város volt, vagy hát ugye kettő, és sok ember lakott ott. Na és akkor innen folytatjuk a 19. fejezet, ott kezdődik az, hogy a két angyal az elérkezett Szodomába, és azt olvassuk az első versbe, hogy Lót Szodoma kapujában ült, és amint meglátta őket, Lót felkelt, elejük és arca a földre borult, és azt mondta, ímé, Norén, kérlek, tértek be a ti szolgálatok házába, és helyetek ott, és mossátok meg lábaitokat. Reggelkorán felkeltek, és indultak utatokra. Látszik az, hogy Lót ragadt valami Ábrahámról, ő is egyből oda megy, egy vendégszeretetet mutat, és próbálja őket beívni, és az angyalok egy kicsit próbára teszik, mert azt mondják, hogy nem hálunk meg, de Lót unszolál őket. És akkor a 4. verstől jön az, amire azt mondtuk még Noénál, hogy majd minden megtűnni ez a gonosz. Ugyanis mit olvasunk a 4. versben?
Lefekvésük előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körülvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig.
És az 5.
És szólíták Lótot mondván néki, hol vannak a férfiak, akik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.
Ugye itt van elképzelésünk, hogy mit jelent az ismerjük őket kifejezés, de a Biblia máshol nem világosan leírja, hogy mik azok a...
Ádám ismeri az ő feleségét.
És kik gyűltek itt össze?
Férfi. Mindenki.
Ifja,
öreg. Összes férfi.
Minden. Most gondoljátok bele, hogy ez ifjak. Nem tudom, mit jelentett itt az ifjú. Ugye a Bibliában 20 éves kor alatt, tehát valószínűleg 20 éves alatti emberek. És öreg. És mindenki odaegyült. Ez azért micsoda gonoszság, nem? Szóval, hogyha belegondolunk ebbe, és akkor olvassuk tovább, mert itt még nem állt meg a gonoszságuk, mert a 8. versben mit mond a Lót nekik?
Hát, hogy van nekem két lányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat, ti hozzátok, és cselekedjetek velük, amint néktek tetszik. Csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivel hogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek.
Igen. Tehát ugye Lótnak van elképzelés, hogy mit akarnak, és felajánlja a két lányát, mert úgy gondolja, hogy ezzel kiengesztelti. Tehát ez egy borzasztó bűn, és borzasztó dolog az, ami itt történt.
Körülvesz, nem tudom, hogy hány száz ember, vagy hány ezer, nem tudom, mennyien voltak ott.
Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy itt tényleg azt mondhatjuk, hogy az ő gondolaték szinten csak gonoszak, hogy egyszerűen nem is tudtak másra gondolni. És Lót tudja, hogy kiket fogadok be? Tudja
nem,
még?
Nem.
Mikor tudja? Most csak olvassátok magatokba tovább, és mondjátok meg, hogy mikortól tudja Lót, hogy kiket fogadott be?
Hát amikor vaksággal verik meg a embereket.
Ugye amikor vaksággal verte meg a két angyal ezeket az embereket, akkor Lót biztos látott abba, hogy itt az Isten van. Tehát innentől kezdve Lótnak ez nyilvánvaló. És akkor a 12. és a 13. verset kérem valaki olvassa fel.
És mondta a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzá tartozó? Hődet, fiadat és lányadat és mindenedet, ami a tiéd a városban, vidd ki a helyről, mert mi elvesztük a helyet, mivel hogy ezek kiáltásra nagyon ült az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt.
Azt mondják az angyalok, most már biztos volt benne, mert csodát tettek, hogy az Istentől jöttek, tehát az Istentől jött az üzenet, hogy eredj ki, vegye mindenkit magadhoz, mert hogy elfülpeszt, meg fog halni mindenki. Ugye ismerős a Noé eset, azt kell hirdetned, azt kell mondjad, vegyél magadhoz mindenkit, akit tudsz, hogy el fog veszni vége. Csak itt egy kicsit konkrétabb, mert hogy most vagyunk itt, most fogjuk elveszíteni. És azt a parancsot kapta, hogy menjen el és szedjen mindenkit, erre már mindjárt visszatérünk, hogy pontosan kiket sorol föl. És akkor nézzük meg a 14. verset, hogy mit csinál erre Lót. Maradj egy kinek, megvan 14-est.
Mondjuk. Kiméne azért Lócs szól az övőinek, kik az ő leányait elvették valas, mondta. Keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszti az úre várost, de az övőinek úgy tetszik, mintha tréfálna.
Lót engedelmeskedik a kérésnek, egyből kimegy, egyből cselekszi a parancsot, oda megy a legközelebbi lakonaihoz, hozzátartozó, a két lányához és az övőihez. Oda megy, képzeljétek el a helyzetet. Becsönget, vagy bekopog, kinyitják, és azt mondja, hogy itt van két angyal. Tudom, hogy angyalok, mert menjetek, nézzétek ki, és lássátok, hogy mindenki vaksággal van megveretve. Itt vannak, és azt mondják, hogy ma este elveszik a város, meg fogunk halni. Meneküljünk, gyertek, szedjétek össze mindent. Az Isten üzent, és az, ez az utolsó napja a városnak. És mit csinálnak?
Na, neveznek rajta.
Kinevetik.
Úgy tetszik, mintha tréfálna. El tudjátok képzelni, hogy oda mentek a gyereketekhez, és azt mondjátok, hogy az Isten mondta nekem, tudott neked bizonyítékot is mutatni az Isten volt, hogy ma este meg fogsz halni, ha nem jössz velem. És a gyereket kinevet?
Mennyi lehetett hiteles hajoló volt az ő
szemben? Nem, meg egyáltalán mekkora volt a gonoszság már. Tehát, hogy azért még akkor is, hogyha mondjuk ezek a férfiak konkrétan nem mentek oda, ugye, hogy a férfiakat
igen, ezek akarják, a férfiak nem
mert oda. Még nőkkel voltak, de annak ellenére azért a gonoszság az már ott volt.
Oké, még azt egy kicsit tegyük fel, de gondoljátok bele, hogy Lótnak a szívében mi lehetett?
Hát egyszerűen
ez mennyire nagyon nagy keserűség, hogy és hogyha valakinek itt közöttek, nem tudom, mindenki ott van a gyereked, de akkor képzeljétek el páratokhoz, a legközelebbi hozzátartozótokhoz oda mentek, és elmondjátok, hogy ez Isten ezt üzente. És egyszerűen kinevetnek. Ez egy borzasztó keserűség. És amit elkezdtetek pedzegetni, hogy vajon miért is történhetett ez? De gondoljunk egy pillanatra bele, hogy mit mond a Biblia Lótról?
Hát azért ő...
Ezt is azt is.
Igen, tehát igen. Ő azért ugye a jobbat választotta, meg
számító egy ember.
Kicsit számító volt, így van. Gazdagságot választotta, kényelmet választotta.
Lapozzunk a Péter apostol második levele, ezért hagyjátok az ujjatokat, mert mindjárt visszajövünk. A Péter apostol második levele, második fejezet. És olvassuk el a 7.-8. verset, jó? Akinek megvan, és nézzétek meg, hogy mit mond a Biblia Lótról. Tehát Péter apostol második levele, második fejezet, 7.-8. vers.
És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és halva, napról napra gyötré vala az ő igaz lelkét.
Mit mond róla?
Na, akkor imádkozott, akkor ezek...
Milyen jelzőt használ?
Igaz.
Igaz, és gyötörte
magát. Most, hogyha egy igaz ember képzelek a szemem elé, biztos eszetekbe jut ez az igaz, amit ezért kell kívül a 14. fejezetében, hogyha jön a csapás, és hogyha van benne az a három igaz ember, emlékeztek, hogy kiket mondott az a három igaz ember? Hogyha ott van benne, akkor is az ő lelkükkel, csak az ő igazságokkal, csak saját magukat
szeretni.
Dániel. Akiről már beszéltünk, ez az meg az egyik.
Noé,
Dániel és az, aki nagyon sokat szenvedett, úgyhogy nem is tudta, hogy a...
Jó.
Noé, Dániel és jó. Ha belegondoltok, ő rájuk, és hát ők igaz ember. Tehát igen, 120 évig prédikált, jó, megállt a csapásokba Dániel, na de Lót, és Lótot ebbe a körbe sorolja. És ráadásul abban a helyzetben, amikor ott volt Sodoma és Gomorrában, ugye itt Péter arról beszél, akkor ott van Sodoma és Gomorrában. Tehát Lót önmagában igaz volt, és látjuk is, hogy gyötörte az ő igaz lelkét, ez a sok bűn. És mégis oda megy a fia a lányaihoz, a bőihez, és azok kinevetik. Ez mennyire kemény dolog. Egy igaz embert, hát nem igazak akarunk lenni? Nem azt gondolnánk, hogy mennyire jó lenne, hogyha mi tényleg igazak lennénk? Az a cél, nem? Hogy azt mondja ránk a Biblia, hogy igaz vagy.
Tehát Jézusban igaz vagy.
Igen, de hogy te tényleg az, hogy te neked igaz a lelked. És mégis kinevetnek.
Okay.
Számoljunk csak egy kicsit, és akkor most menjünk vissza a Mózes első könyvének a 19. fejezetéhez. És akkor olvastuk a 12. verset. Először nézzük meg, hogy hányan is menekültek ki végül? Mit tudunk?
Hát a Lót, a felesége, és két lánya.
Ugye, aki ott volt, tehát két lánya, aki még nem ismert, tehát nem volt férjnél, a Lót meg a felesége, Hány lánya volt még Lótnak?
Még kettő biztos.
Még kettő biztos, mert azt mondja, hogy
vőidet
és lányaidat. Tehát akkor legalább még kettő, az már hat. Ugye nekik a vőik az már 8. És akkor itt még azt is mondja, hogy fiadat és leányaidat. Most, hogy a fiad, az, hogy volt-e neki fia, vagy az unokát is fiának szokták mondani, ez már hány lehet?
Több.
Hát egy 10-12. És mit is, Ábrahám, mit kért az Isten? Te mit állapodtak?
Legalább 10 igaz ember.
Na de az, hogy a családja nem biztos, hogy azt is igaznak veszi az Úr.
Hát nem is vette.
Nem is vette.
Nem is vette. És gondolj bele, ha csak Lót, a család, az igaz Lót, csak a családját meg tudja tartani igazságban.
Akkor Sodoma megmarad.
Hány ezer emberről beszéltünk az előbb?
30.
30, 40, nem tudjuk. De több ezer. Ha csak a családod. És nem sikerült egy igaz embernek. Hogy történhetett ez meg? És ráadásul ugye azt látjuk, hogy Lót még mit csinál. Egyből elkezdő is futni. Nézzük meg a történetet tovább, hogy ugye a 15. versben mit csinálnak az angyalok Lóttal? Mi az egy
sürgetik.
Lót igaz ember. Tudja, hogy itt a végül elhiszi, és sürgetni kell. És nem elég, hogy sürgetni, a 15. versben mit csinálod? Mit kell csinálniuk az angyaloknak? Késlekedik, megragadták, és ki kellett rántani. Gondoljatok bele, igaz emberek vagytok, azt mondjátok a Biblia, és ha nincs ott az angyal, és nem fogja meg a kezedet, nem rángat ki, elveszel. Ez mennyire kemény üzenet, nem?
Az Úrnak az irgalma volt.
Pontosan.
Tehát, mert igazániból ő nem akarta azért elhagyni a város.
És itt van a nagyon nagy kérdés, hogy van Lót, miért nem akart elhagyni? Egyébként, ha belegondolunk, nem is olyan nagyon nehéz megválaszolni. Az előbb pont beszéltük, hogy ő elhitte, és ha most ott látjátok a gyerekeiteket, és tudjátok, hogy el fognak pusztulni. És ők nem jönnek.
De szerintem nem a város nem akart elhagyni a családját. Tehát a város szerintem...
Igen.
Nem tudom, hogy jól volt ez a család.
És mennyire fontos ez, hogy igaz ember vagyok, és mégis elveszhetek, miért vesztem el? Nem, az egy dolog, hogy nem tudom ott hagyni a családomat, hanem azért, mert nem viseltem gondomat a családomnak. Mert ha lelkükre beszélt, tehát ha már korábban, ha az ő igazságát nem csak magába próbálja megélni, nem csak úgy gyötrődik a lelkében a többiek gonoszsága miatt, hanem próbál bizonyságot tenni, és a gyerekeit is mindent a jó úton tartani, akkor lehet, hogy most ez a kérdés föl se vetül. Sőt, Ellen White ennél még egy nagyon messzebb megy, és keményebbet mond, mindjárt megkeresem. A Pátriárkák és Profétákban, és a szemelvényekben is ezt írja, figyeljétek meg, ha maga Lót tiltóvállalás nélkül engedelmeskedett volna az angyalok figyelmeztetésének, és egyetlen ellenvetés vagy tiltakozó szó nélkül határozott léptekkel a hegyek közé menekült volna, felesége is megmenekül. Tehát az oké, hogy elveszik a lányod, a vőd, minden, és csak két lány megnő a felséget, de a felség is elveszett, és még a feleségét is megtarthatta volna, ha egyből határozott azt mondta, hogy menjünk.
Hát igen, csak és a feleség és gondolom a gyerekek miatt.
De ezt mondja, nem vált is, ebben van valami, hogyha ha látja azt a felséged rajta, hogy te nem tétovázoltál ezt, annyira és mert ugye, ha ketten már tétováztok, akkor erősítitek egymást, és ha ketten nem sajnáljátok a gyerekeket, a házat, a mindent, akkor de hogyha ő is, Lót is erős, és azt mondja, hogy menjünk kell, de Lót tétovázása és késlekedése miatt felesége könnyen vette a mennyei figyelmeztetést. Testileg a síkságon volt menekült, de szíve Sodomához tapadt és vele együtt pusztultál. És még a szemelvények második kötetében az irgalom angyalai kézenfogva sietették Lótot, feleségét és leányait. Ha Lót az Úr akarata szerint sietett volna, felesége nem vált volna sóbálványá. Lót túlságosan vonakodó volt, ne legyünk mi is hozzá hasonlók. Engem annyira megdöbbentett ez, hogy hát tényleg igaz szeretnék lenni, hogy azt mondja az Isten, hogy igaz vagyok, és mégis az is kevés. Az is kevés, mert hiába van az, hogy én gyötrődöm magamba a gonoszság miatt, de Lótból is mi hiányzott? Azon túl, amit itt Ellen White mondta, hogy egyből határozottan. Mi az, ami még hiányozhatott Lótból?
Az Úrba való teljes hit.
Hitte. Jött az Isten, és azt mondta, hogy menjél, ő ment volna, akart, késlekedett, de akart elhitte.
Feltételnélküli engedelmesség.
Talán ez igen. De mi az, ami elvezetett egy igaz embert oda, hogy nem tudott engedelmeskedni?
Kényelem szeretett, mert ő szeret a kényelmet megvárosban. Tehát a jó módot, a könnyebb utat, a könnyebb életet.
Igen. Még ha nem is szerette volna, de akkor is ott élt. Minden, tehát kényelemben élt. Még ha nem is szereti, akkor is ott élt. Igen? Mondjátok.
Én Ádám és Éva történetét vettem talán alapul, hogy Ádám volt az rosszul. Tehát nagyon fontos ez, hogy Ádám is jobban szerette abban a helyzetben, hogy a feleségét, akit Isten mellé rendelt, mint magát a Teremtőt. És ebben a helyzetben szerintem itt csupán erről van szó, hogy emberi gyengeségnek, ha szabad fogalmazni, jobban ragaszkodott a saját családjához volt talán, mint ahhoz, hogy Isten mit üzent neki. Kicsit perlekedem Ellen White-nak az ilyenfajta szavaival, és talán az értelmezését nem is ebben kell keresni, mindenki a saját döntésért felelős. Tehát az, hogy Lót miatt veszett volna a feleség, ezt ilyen formában nem tudom elfogadni, még akkor is, hogyha ebben a szövegben így kivolt.
Igen, igen.
Ez így nekem nem.
Inkább azt mondjuk, hogy Lót megmenthette volna, de nem miatt veszett el.
És nem a megmentő.
Jó, oké. Okay. Hogyha, tehát abban azért egyet érthetünk, hogyha teszel valakiért valami jót, akkor jó irányba terelheted, és ahhoz te neked is közöd van, az Isten fogja kimunkálni benned, de ha te nem tetted volna meg, azt ugye le is írja Ezékiel könyve, hogy ha tudod, figyelmeztetést küld az Isten, és nem mondod a vérét az ő kezéből is, tehát ő a bűn miatt veszik el, de a vérét a te kezedből zsákolod.
Jó, hosszabb.
Ja. Jó, de azért nagyjából értjük itt, hogy mi lenne a gondolat, tehát hogyha Lót határozott, nem kényelmesítik el, nem sajnálja, akkor az ő példaadásával másokra is kiadhatott volna, talán. Rósítom?
Hát igen, nem is tudom.
Mondd el, nyugodtan.
A Jézus azt mondta, hogy nem időlekotosan, nem hagyjátok el anyátokat, apát, a családot, és nem azt gondolja, hogy nem foglalkozz vele. Hát, és igen. Valahol ez lehet itt.
Igen.
Hogy nem hagyta el úgy, ahogy az Isten gondolja a családját.
Igen.
Istenért. Na, mindegy, értitek, hogy mondom, hogy igen. De a másik, hogy igenis van befolyásom a másik életére. Az ő döntése az ő döntése, de én tehetek vagy nem tehetek olyat, ami engem olyan szinten másfele visz, hogy és az Isten nem tudom, hogy milyen szinten kéri számon a másik emberen ezt. De szerintem ez így, nekem ez nem áll ellent annak, amit gondolok, amit te idéztél Ikájtól.
Igen.
A másik igében azt olvastad, hogy elfáradott Lót. Megnehezedett, hogy a szíve, hogyha, és ez összefügg azzal, amit Ellen White írt, hogyha nem fáradunk el ebben a feladatunkban, amit az Úr ránk bízott, akkor több időnk van megmenteni a családtagjainkat is, mert például a magatartás, meg az, hogy látják rajtunk, hogy komolyan vesszük, őket is megindítja. De azt látják, hogy mi is elfáradtunk, akkor nyilván nekik is meggöl ez a hitük, amit jobb is lákolt.
Igen. Igazából itt két gondolat van, és az, amit most mondtatok az előbb, erről majd mindjárt visszatérünk. De előtte még azt egy picit csak, hogy ugye egyrészt mondtuk, hogy Lót a nyugalmat, a kényelmet választotta, és hiába volt igaz, a körülményei, még az ő igaz lelkét is hiába gyötörte, de elkényelmesítették. Elkényelmesedett abba, ami van. És ez ránk is nagyon nagy veszélyt jelent, nem, bocsánat, rám is nagyon nagy veszélyt jelent, ti majd látjátok a saját életeteket, de hogy igazából most mi az, ami az én kényelmemet így nem zavarná. Persze mondhatnék pár dolgot, megvan, de azért van otthonom, vannak családtagjaim, vannak gyerekeim, és nagyon veszélyes ez a kényelme. A városba jön, kinyitom a csapot, jön, annyit teszek, amennyit szeretnék, van pénzem, hogy vegyek kenyeret. És ez a kényelem, ez nagyon veszélyes. A Lótnak is az egyik az, hogy kényelme, a másik pedig a bűn. Tehát ő egy bűnnel terhelt környezetbe élt. Hiába volt igaz, de mégis ez a bűnnel terhelt környezet egyszerűen eltompította, elgyengítette.
Bocsánat, pont úgy, mint Jézus. Ő bűnnek teli, környezetben nőtt föl, és maradt tiszta.
És maradt tiszta.
Tehát ő is egy olyan számozhat-e valami jó gyermek.
Igen.
De mégis igaz.
Igen, tehát...
És olyan ennek mellően van kényelmes.
Igen, ez így van, tehát Lód.
És még az egész, még az elején gondoltam, de lehet, hogy nem így van, de ott ült kint a kapuba. És rögtön behívta az embereket, nem tudta, kik azok. Mert én azt hiszem, hogy azért, mert tudta, hogy különben mi vár rájuk, ha kint maradnak.
Az is lehet, igen.
És tudta, hogy ez így borzasztó, és ez is ez a megmentő valami benne volt. Az, igen, minden igaz, amit mondtok, vagy mondtok, hogy családjával, meg stb. Meg elkényelmesedett, de valahol ott benne ez mind benne volt.
Ez pontosan ez.
Hát már igen. Igen, mert azért Istennel jár.
És ha már itt ezt egy ecseteljük, akkor tudjátok, nekem ez jutott eszembe, hogy igazából Lót adventista volt. Tehát, hogy végül is kvázi igaz, mi is nem engednénk, hogy megerőszakolják a nem tudom, vendégeinket, meg akármit, meg hogy úgy gyötrődünk a bűnök miatt. Tehát, hogy Lót egy igazi adventista volt, talán mi nem vagyunk annyira igazi adventisták, de mégis adventisták vagyunk, de így is majdnem elveszett, ha az angyal nem ragadja meg, nem fogja meg a kezét, és nem rángatja ki. Istennek a kegyelme volt az, hogy tudom, hogy igaz vagy, tudom, hogy nem akarsz jönni, de tudom, látom azt a kis sziklát, és hogy vágynál rá, és én meg segítek, hogy meg tud tenni. És valahogy ez egy mekkora nagy veszély, nem, hogy mi is, én is adventistaként élek, és tudom az igazságokat, és a bűn az ugyanúgy zavar, igyekszem megtenni a jót, és mégis lehet, hogy teljesen vagyok kényelmesebben. Ugye Noé 120 évig prédikált, hogy nem kényelmesedett el, és benne én tényleg érzem azt, hogy ha az Isten azt mondja, hogy holnap eljövök, akkor ott tudnám elhagyni mindent. Nekem van egy gyengém, nem is az, hogy gyengém, csak van egy ilyen hobbim, inkább úgy mondom. Szeretek társasjátékozni, és így sok év alatt összegyűjtöttem pár társasjátékot, és van egy polcom, ami tele van játékokkal. És akkor így néhány ránézek arra a polcra, és így elgondolkozom, hogy ha most így mind elveszik, akkor ez mennyire fájna. És jó, ez ugye butaságban csak társasjáték, és nem a gyerekemről van szó, és nem az életemről, akármi, de mégis így sokszor elgondolkozom, hogy mert ez fájna nekem, mit tudnám hagyni. Amikor még kisebb voltam, voltak a padlásunkon legók, és egyszer cserkésztávolba kint aludtunk a sátorba, és álmomban azt álmodtam, hogy otthon vagyok, tehát úgy is éreztem, hogy otthon vagyok, és egy nagy szél volt, ami fújta a sátornak a tetejét, és én ezt álmomban ez úgy betült le, hogy a szél ez lekapta a háznak a tetejét, és úgy szabadon van az ég fölöttem, és fúj a szél. Az első gondolatom álmomban az volt, hogy hú, a legók a padlásom. És így felriadtam erre, és ez úgy nagyon bennem van, hogy tényleg van így, ott tudnám-e hagyni azokat, amik itt a földön így a szívemhez nőttek, akárcsak ezek az apróságok. De valahogy azt gondoltam, és azóta is ez folyamatosan bennem van, hogy ezt tudatosítani kell magamban. Mindenre úgy kell tekintsek, hogy ezt végig kell mérjem magamból, hogy én ezt itt tudom-e hagyni. És erre kell magamat rosszul trenírozni, de képezni rá, hogy ne váratlanul érjem, mert akkor lehet, hogy én is úgy vagyok, hogy hezitálok, hogy hú, ezt még nem döntöttem el magamba, és ez még ide ragaszt. És a másik, amiről elkezdtünk itt beszélgetni, hogy az oké, okay, hogy én, de vajon a családom? Vajon azok, akiket az Isten rám bízott, a gyerekeim, a feleségem, a férjem, hogy ők nekik vajon mit mutatok? Mennyire hagyom őket, hogy a saját útjukat járják, vagy próbálom figyelmeztetni? Mennyire nevelem őket erre az életre, a holnapi napra, vagy arra, hogy örök élet lesz? Mennyire hagyom, hogy gyűjtsék a dolgaikat, vagy akár én is gyűjtöm a dolgokat, olyan dolgokat veszek, amiben a dolgaimat rakhatom és tárolom, ott van már a nagy szekrényem, amivel társasjátékokat, a szekrényt azért is vettem, de ez tényleg jó. És nem azt mondom, hogy ne menjenek a gyerekeink orvosi értelemre, vagy mi ne végezzünk el olyan feladatokat, olyan tanulmányokat, ami erre a világra fontos, hanem hogy mi a célunk. És azt hiszem, te mondtad talán, hogy a bűn ott a Noénál a céltévesztés volt. Hogy mi a célunk, mennyire tudjuk azt mi itt a Földön, hogy nem ez a Földhöz tartozunk. Vagy ezek a fő dolgok ragadnak le a mi emlékezetekbe. És még egy pillanatra térjünk vissza a Sodoma és Gomorra bűnére és Noé idejének a bűnére. Sajnos ez elég durva manapság, és már Magyarországon is, lehet, hogy hallottatok, lehet, hogy nem hallottatok ideket, de hogy azért egyre komolyabb probléma az egész világban ez a szexuális viszonyulás vagy iránti orientáció. És talán addig még lesöpörtük, mert Amerika, és csak ott meg ilyen nyugati. De például abban gondoltak bele, hogy egy amerikai adventista lelkész, aki végez prédikált egy homoszexuális bűn, és most egy olyan államba kell prédikálja ugyanezt, ahol ez már legális. És akkor őt nagyon elkezdik megbérzni. Ez nagyon kényes és kínos téma, és én gyanítom, és nem csak én hallgattam másokat is, és egyetértek velük, hogy ez a téma, ez lesz az egyik első olyan pont, ami elvezeti azt, hogy az adventistákat elkezdik kiutálni a társadalomból, vagy elkezdik megbélyegezni. Mert ugye manapság már mondhatsz ez ellen bármit. Ha mondod azt, hogy ez bűn, akkor minek fog megtitulálni a környezeted?
Különösen példa, Írországban volt az az adventista pék, aki nem hagyta, hogy a meleg lobby ott, tehát ott hirdetni akartak valamit, és ugye azt mondta, hogy az bibliai álláspontja szerint, és a homoszexualitás, ő nem fogja ezt reklámozni, és meg is büntették. Utána a bíróság hurcolta meg, hogy ugyanolyan joga van a melegnek ott tüntetni, tehát érdekes el dolgát, mint aki úgymond normális kapcsolatban él, és elmarasztalták, meg diszkriminált azzal, ugye mit tudom én, a meleg házasságnak az nem, reklámozni akartak valamit. Mindegy, tehát ő nem állt mellette, hanem vállalt a saját elvét, ez Írországon volt, mint egy éve, és elítélt a bíróság. Pénzbírságot kapott érte.
És sajnos egyre jobban már nem is kell kimennünk, hanem nem tudom, hogy ismertek el. Tessék?
A hazánkból nyilván.
Hát igen. És ugye ez nem csak a külvilágot érintem, egyre inkább az adventizmus berkein belül is, és egyre nagyobb kérdés. Nemrég volt, most csütörtökön volt bibliakörünk, ifjúsági bibliakör, és felmerültek az ilyen kérdések, hogy vajon hogyan viszonyulsz, és egyáltalán most megkereszteled, nem kereszteled, és hogy hogyan ítélheted el, vagy elítélheted, vagy nem. És ezek nagyon komoly kérdések, hogy hogyan is tudsz hozzá viszonyulni, meg hogyan is kell ezt az egészet kezelni egyáltalán. És sajnos ez egyre jobban bevonódik a társadalmunkba, és ugye ezt a lót ne láttuk is. Tehát ott ez a Bibliából tudnánk a idézeteket mondani, ahol a homoszexualitás nem nagyon kemény elítéli, és még egyéb gusztustalan dolgokat, de a mai világ is kezd egyre jobban ehhez hasonlulni, és ha te valamiért ellene mondasz, akkor ki fognak vetni.
Most ezt tudom meg, hogy az bentőbb a 15 éves lányom, és szerintem a dunkádó is. Tehát ott az ottani millióban már nem szokattam, hogy melegek, vannak az osztályokban, vagy transznemű, vagy bármi. Tehát mi, ha én abban a korban voltam, megdöbbentem volna, mondjuk idei osztálytársam, hogy teszem azt meleg. Ma már a fiatalok olyan szinten elfogadott, és most nem a rossz értelemben, hogy ne legyen elfogadó, megszokottá válni, hogy mindenféle orientációk vannak már a kamaszok között is. Nem döbben meg rá, hanem tök elfogadott.
Tehát ez olyan kicsit, persze ez butaság, ha ezt mondom, de ebből érzem, hogy öreg vagyok én is. Az én időmben az iskolában még ez, hogy hú, ott, mint a nyolcadikban már a többiek ittak alkoholt, és akkor a szüleim ledöbbentek, hogy te jó ég nyolcadikban, és hát most már nyolcadikban nem az alkohol, hanem teljesen más. Már az én öcseimnek is, a öcseimnek meg a húgomnak, akik fiatalabbak, ők nekik már drog volt, most meg már ez. Szóval egyre jobban csúszik el ez a világ. És tényleg azt látjuk, hogy ez egy annyira kényes kérdés, hogy nem tudsz úgy felelni erre, hogy abból jó gyere ki, mármint a földi értelemben. És lehet, hogy ezt még elsöperjük, de szerintem nagyon hamar, nagyon keményen szembe fogunk vele találkozni. Szóval, hogy ez volt Sodomában és Gomorában, és valószínűleg Noé napjaiban is ez lehetett, és erre nagyon sok igét tudunk mondani. És most olvassuk fel a Biblia, mit mond a Sodoma és Gomora igazi bűnére. Egy Ezékiel könyvéhez, hogyha lapozom, mindjárt kikeresem, hogy pontosan melyik. Nézzük. Ezékiel, ha jól emlékszem, a 32. fejezet, de mindjárt mondom, itt van. Bocsánat, nem, 16. fejezet. Ezékiel 16, és ott a 49-50. Versig leírja, hogy pontosan mi Sodoma és Gomora bűne.
Íme ez volt vétkes Szodomának, a te öcsédnek kevésség, eredelbősége és gondatlan békesség volt nála, s leányainak. Gondtalan békesség volt nála, s leányainak, de a szűkölködőknek s szegényeknek kezét nem fogta meg. És felfúvalkodvás cselekedetének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam.
Tudjátok, milyen megdöbbentőbb, hogy nem mondja azt, hogy gyilkoltak, nem mondja azt, hogy fajtalankodtak, nem mondta azt, hogy paráználkodtak.
Eredel,
bőség, gondtalan békesség. És ha visszalapozunk az alapigénkhez, a Lukás 17-hez, ott is mit mond Jézus? Noé napjában esznek, isznak, házasodnak, félhez mennek, Lót napjában esznek, isznak, ültetnek, adtak, vettek. Nem mondja ezt, hogy a homoszexualitás, a paráznaság, a gyilkosság. És nem mondja ezt, hogy a gondolatod így szüntelenül gonosz, hanem a gondolatod azért szüntelenül gonosz, mert egyszerűen nem az Istenre figyelsz. Nem az a lényeg neked, hanem a Földön élsz. Olyan értelemben élsz a Földön, hogy te a szíved is a Földön él. És tudjátok, melyik fát a legnehezebb kiszedni? Egyszer volt a kertünkben meghalt egy fa, egy ilyen szép tulipánfa, csak így nem vágtuk ki, mert egyrészt nem is volt nagyon annyira idő, meg hogy jól nézett ki, ráakasztottuk a madáratetőt, minden, és ez már több éve ott volt, és akkor egyszer csak így valamelyik nap, itt mentünk valami sétán, és a lányom futott oda hozzám, hogy apa, gyere gyorsan, mert a Bálint ott áll, neki dőlt a fának a kisfiam, és ott áll alatta, mert kidől a fa, és így tartalék. És akkor gyorsan lementem, ez egy ilyen kisebb fa, de hogy ugye elkorhadt a gyökere, már nincsen gyökere, és csak neki támaszkodott, és kidőlt. De hogyha mély gyökere van, akkor ki tudod így húzni vagy dönteni? És ha nekünk a szívünknek, itt a földi dolgok a szívünkben mély gyökeret vetnek, tudjátok, milyen nehéz ezt az Isten kitépnie? Az angyalnak meg kell ragadjon, és ki kell tépjen Sodomába és Gomorába. Mikor azt mondja Jézus, hogy emlékezzetek Lót feleségére, miért nem Lótot mondja? Vajon?
Ne ragaszkodjunk a földi
dolgokhoz. Lót is ragaszkodott. Valamennyire.
Megfordultak asszony.
A felesége még jobb.
Igen, még a Lót felségét is, csak amikor már szabad akarat belengedte, hogy fussatok, akkor Lót, amikor kitépték, akkor már futott, a felesége visszanézett. Hogy adventisták, mind a négyen mondjuk, a két lány, Lót meg a felesége. És ki kell tépje az Isten őket, és velem visszanézünk, ragaszkodunk hozzá, mert akkor ugyanúgy elveszünk. És én hiszem azt, hogy tényleg az utolsó időkben 173 év, de nem hiszem, hogy még egyszer lenne ennyi, vagy még, sőt itt a szünetben beszélgettünk arra, hogy milyen kicsi kell ahhoz, hogy az embereknek vége legyen az életének, és hogy mennyi mindennel kell majd így szembenézzünk, és ha a szívünkben milyen gyökeredzenek ezek a dolgok, az Isten kiragad, kitép, és utána el fog engedni, és meglátszik, hogy te most visszanézel, vagy mész tovább. Emlékezzetek Lót felségére. Mire neveljük a gyerekeinket, a környezetünket? Ragaszkodunk a földi dolgokhoz, mindennapi, hétköznapi, itt élünk, vagy inkább az Istent akarjuk választani. Én kívánom nektek azt, hogy mi is tudjunk úgy élni a mindennapjainkat, hogy ez a figyelmeztetés csengjen menni fölünkbe, hogy emlékezzünk Lót felségére, hogy mi lett a következmény annak, hogy ragaszkodott és az Isten kimentette, de amikor magára hagyta, akkor még úgyis visszanézett. És egy legutolsó gondolat, hogy Lót felesége, amikor azt mondja az Isten, hogy menjünk ki, akkor az jutott eszébe, hogy Istenem, itt kárgyom a házamat, itt kárgyom a gyerekeimet. Te nem lehetsz ilyen kegyetlen, hogy elszakítasz az Istentől. Ne legyen bennünk ez a gondolat, hogy Isten nem lehet ilyen kegyetlen, hogy elszakít bennünket, hanem tudjuk ezt, hogy az Isten ő a legjobbat fogja nekünk adni. Hát kívánom, hogy ez legyen bennünk.
Köszönjük ezt a figyelmeztetést, és legyen szívünkben az, hogy tényleg meg is tartjuk ezt a figyelmeztetést, és úgy élünk tovább. A zárásul a 218-as számú éneket keressétek ki, itt a szívem égi atyám. Az első két verset énekeljük el, majd testvérünk imája után a harmadik, negyedik verszakot. Tehát a 218-as számú éneket.
Itt a szívem égi atyám, tiéd egész életem. Munkád formád kedved szerint, hogy az üdvöt elnyerjem. Tisztítsad meg minden szentől, szegény bűnös szívemet. Téríts le a széles útról, újítsad meg életemet. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető édesatyánk, olyan hálásak vagyunk neked, hogy te egy kegyelmes, egy szerető Isten vagy, hogy te a végletekig elmész a mi életünkkel kapcsolatban, hogy megments bennünket. Köszönjük, hogy láthattuk a példát, hogy te akár ki is ragadsz bennünket, és kivonszol bennünket a bűnből, de ugyanakkor te megengeded azt, hogy mit döntsünk, és olyankor elengeded a mi kezünket, csak egy pillanatra is, és meglátszik az, ami a szívünkben van. Uram, kérünk, te segíts, hogy énekeltük, meg tud tisztítani szívünket teljesen, hogy ne ragaszkodjunk itt a földi dolgokhoz, hogy amikor te megengedett, hogy meglátszódjon, hogy mi van bennünk, akkor az jön ki belőlünk, hogy mi téged akarunk követni. Urunk, segíts, hogy ne legyenek olyan mély gyökerek, ami mélyen benne van a szívünkben, amit a földhez ragaszkodik, hanem te ezeket mind tud úgy kitépni, hogy bármikor bátran tudjunk melléd állni. Segíts, hogy ne vádoljunk téged, hogy Istenem, miért várod el, hogy én ezt és ezt mind elhagyjam, vagy elengedjem, hanem tudjunk biztosan és bizalommal lépni, és te a te kezedbe helyezni mi életünket, a mi döntéseinket. Segítsünk, hogy mindig tudjunk emlékezni Lót feleségére és a figyelmeztetésre, és hogy majd egykoron mindannyian ott lehessünk a mi szeretteinkkel a te országodban. A te fiad nevében kértük. Amen. Kedelmedet áraszt énben, áldott lelked erejét. Szereteted vegyen körül, hadd lehessek a tiéd. Megvált engem Jézus vére, minden bűntől megtisztít. Isten lelke e pecséted, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti ezt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Amen.
Amen.